Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni hetedik vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, ugye mint azt megírva találjuk az Apostolok Cselekedetei című könyvben, a 13. fejezetben, a 44. verstől a 49-ig a következőképpen. A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irítséggel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választottak, mindnyájan hívővé lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Meglátták a zsidók a sokaságot. Sokaság. Nem mondok újat, ha azt állítom, hogy ez a mai korszak, ez a mostani, ez a miénk, ezek számok bűvöletében élő korszak. Pénzügyi, gazdasági mutatók alakítják, formálják nem csak az egyes ember életét, de a közösségeket, az országokat, sőt, az egész világot, mindenféle mikroökonómiai és makroökonómiai mutatók szabályozzák. Kényszerpályán vagyunk, mondogatjuk. A 666 a fenevad száma, életfelfaló valósággá vált, mindent a modern ember a számoknak rendelt alá. Számokká váltunk. Már nem az emberségünk számít, hanem a számunk, az azonosító számunk után a kontónkon lévő vásárlóerőnk számai. Hány szám kerekedik a tizedes vesző előtt? Mennyiségben gondolkodik a ma embere. Milyen érdekes. Közben minőségre vágyik. Szüntelenül gyártja a modern ember a minőség biztosítási szlogeneket, jelszavakat. Bioélelmiszert propagál nekünk a média, se közben a boltok polcai roskadoznak a kémiailag kezelt élelmiszerektől. Tartalmat akar markolni a ma embere, és legfeljebb élményt markolhat. Bizony, még az egyházak sem tudják kivonni magukat a számok bűvöletéből. Gyülekezetépítési stratégiákban gondolkodunk. Zsonglőrködünk egyházfenntartói járulékokkal, melyek fogyatkoznak, no meg apadó persejpénzekkel. Jó néhány gyülekezet vállalkozásba kezd, vagy valami olyan dolgot próbál meg tenni, ami a gyülekezet számára jövedelmező. Nyugaton már bevált szokás, hogy a pap ne csak jó igehirdető legyen, de menedzsere is a gyülekezetnek. Kell, hogy a felvételkor a pap egy pénzügyi tervet is prezentáljon. Honnan fogja összeszedni a pénzt, ami a gyülekezet működéséhez szükséges? Bizony, nehéz helyzet ez a mostani. Van néhány gyülekezet, ahol egyházi turizmusba vágnak bele, vagy szociális ellátásba menekülnek. Aztán van, ahol sikeres ez a vállalkozás, van, ahol meg nem. Ahogyan a világban is. Egyik vállalkozás sikerül, a másik nem. Az egyház a világban van, de nem a világ határozza meg a létét, hanem az evangélium, az Isten igéje. És az egyház az nem vállalat, nem vállalati törvények szerint kell, hogy működjön, hanem Isten jó törvényei szerint. Meglátták tehát a zsidók a sokaságot, és elteltek irítséggel. Erről tudósít minket ez a mai ige. Nem mondok újat azzal sem, hogy az irítség az egyidős az emberrel. Gondoljunk csak Káinra és Ábelre. Káin megirigyelte mit is? Hát csak azt, hogy Ábel áldozatára letekintett az Úr, az övére pedig nem. Az irítség aztán haragot szül, és tudjuk, hogy a harag az rossz tanácsadó. Aki a számok bűvöletében él, az bizony hamar irigykedik. Miért van a másiknak több, mint nekem? Miért van nagyobb fizetése a kollégámnak, mint nekem? És lehetne a sort folytatni. Egészen addig, hogy miért van egyik országnak több nyersanyaga, természeti kincsei, mint a másiknak. És aztán arról szól a történelem, hogy az irigy vezetők nem rettennek vissza a háborútól, és aztán karddal, puskával, ágyúval, vegyi fegyverekkel, atombombával el akarja venni a másiktól azt, amilyen van. Kevesek tudatosítják, hogy most is háború folyik. Csak most nem karddal, nem nyíllal, nem dárdával, néha nem is bombával hívják, meg talán nem is háborúnak nevezik, legfeljebb csatáknak, de az igazi neve ez, hogy gazdasági verseny. Áldozatok azonban itt is vannak. Vér sajnos itt is folyik. Hogyan nívják meg ezt a csatát? A sikeresek? Ha a sikereseknek sikerül elérni azt, hogy szellemileg, erkölcsileg lezüllött legyen egy nép, akkor az ellenség megnyerte a csatát. Lehet, hogy a diák örül annak, hogy nem kell tanulni az iskolában, hogy nem kell teljesítenie, hogy egyre süllyed a színvonal, de a diákoknak a legnagyobb árat kell ezért fizetniük. A saját jövőjüket ássák alá. Tény, hogy igencsak elszaporodott a gonoszság a földön. Csalás, lopás, hazugság, gyilkolás. A brutalitás skálája igen széles az agyonveréstől a nyakkendős bűnözésig. Van azonban egy érdekes történelemformáló tény. Így olvashatjuk a Szentírásban, ahol megsokasodik a bűn, ott megsokasodik a kegyelem. A mocsokban, a szennyben vágy támad a tisztára, és a testi jóléten egyszer csak felülkerekedik a lélek éhsége. Az emberek lelkében felszakad a felismerés, és azt mondják, elég, ezt én így tovább nem akarom élni, nem akarom csinálni. És akkor hogyan? Nem is tudjuk titokzatosan, de hétköznapi szentek nőnek ki a földből. És ők vállalják azt, hogy ha agyonverik is őket 20 forintért, akkor sem hajlandók másképpen élni. Akkor is tisztán akarnak élni. Akkor is emelt fővel akarnak járni. Amikor az emberben éhség támad az Istenre, akkor ez Isten titka, arra mindig rácsendül az evangélium. Az evangélium ugyanis mindig perspektívát ad, lehetőséget, távlatot. Akkor is, ha már úgy látszik, hogy nincs perspektíva, nincs távlat. Mert milyen távlat az, amikor az ember a gödör mélyén ücsörög. Aki már volt egzisztenciális válságban, és most ne csak az anyagi egzisztenciális válságra gondoljunk. Szóval, aki már volt egzisztenciális válságban, az tudja, hogy mit jelent a perspektíva nélküliség. Ott már nem jelent semmit, csak pusztán egy üres szó, hogy megoldási stratégia. Ott nem arra van szükség, hogy én most akkor azon gondolkodom, hogy milyen nagyszerű a fény, és nekem a fény felé kell törekednem, mert nem tudok a fény felé törekedni. Ott kell valaki, aki benyúl a gödör mélyébe. És oda csak az Isten tud. Az evangélium mindig perspektívát ad. Pál és Barnabás éppen ezért hirdeti az evangéliumot. Hirdetik az Isten igéjét. De miért először a zsidóknak? Sokan úgy értelmezik, rosszul, hogy azért hirdetik az evangélium a zsidóknak először, mert ők a választott nép. És ezért nekik kell részesülniük először az evangélium áldásában. Nos, ez nem így van. Azért kell nekik először hallani az evangéliumot, mert nagyobb szükségük van rá. Olyan ez, mint a balesetnél az első segélynyújtás. A mentőorvos nem oda rohan, ahol még van erő a kiabálásra és a jajveszékelésre, hanem oda rohan, ahol már nincs erő a kiabálásra és a jajveszékelésre. Ez az alapszabálya az életmentésnek. Aki nagyobb szükséget szenved, az elsőbséget élvez az ellátásban. Ha valaki veszi a fáradtságot, tanulmányozza a Jézus korabeli zsidóság történetét, vallási életét, akkor hamar eljut arra a felismerésre, ez a nép bizony akkor és ott vallási, nemzeti egzisztenciális krízisben volt. Nyilvánvaló, hogy Jézus Urunk nem ok nélkül állította pellengérre a farizeusokat, az ő vallásosságukat. Fogalmazunk pontosan, az ő álvallásosságukat, a főpapok kultuszának embertávoliságát, a parancsolatok elviselhetetlen terheit. Nem véletlenül emlegeti fel Jézus Urunk, hiszen nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. A vallási meghasonlottságot és az ezzel párhuzamos nemzeti egység hiányát különösen is keserűvé teszi a római elnyomás. Ebben a helyzetben, amikor a nemzet elsüllyedésének reális a veszélye, különösen is szükség van a megoldásra. És mi lehet a megoldás, ha nem az evangélium? Jézus evangéliuma. A zsidók nem Jézus evangéliumát választották, hanem a kardot. Pedig a mester figyelmeztette őket. Aki kardot fog, kard által vész el. Aztán tudjuk, a zsidó-római háborúban 66 és 70 között a rómaiak gyakorlatilag felmorzsolják Júdeát. A helyi ellenállás is majd megszűnik, amikor 73-ban Meszeda elesik. Aki kardot fog, kard által vészel. Aki a hazugsággal akar érvényesülni, a hazugság áldozatává válik. Aki csal, egyszer csalatkozik. Őt is megcsalják. Jákob a csaló, gondoljunk csak rá, milyen nagy volt a szája, amikor Lábán megcsalta őt. mai igénk azt veti fel azt a kérdést, hogy kinek szól az evangélium? Zsidónak, görögnek, pogánynak? Kinek szól az evangélium? Legelőször is a betegeknek, az elesetteknek, a társadalom szélére szorultaknak. Nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek, mondja Jézus Urunk. Kinek szól az evangélium, kinek van szüksége rá? Akik célt tévesztettek. Kik azok, akik célt tévesztettek? Mi biztosan nem tartozunk közéjük, ugye? Célt tévesztettek azok, akik nem az Isten felé közelítenek. Csak úgy néz ki, mintha arra felé mennének, de valójában elhajlik az ő életük. Nem véletlenül olvashatjuk az Új Szövetségben, hogy figyeljétek vezetőitek életét, különösen is életük végét, mennyire hajlanak el az Úrtól. Mennyire hajlanak el a céltól. Milyen nagy nyomorúság az, ha valaki célt téveszt. Nem olyan rég láttam egy dokumentumfilmet, az volt a címe, hogy Letöltő generáció, valamelyik német csatornán volt ez a film. És ebben megszólalt egy fiatal, 17-18 éves fiú, aki a riporternek elmondta, tudja, mi vagyunk a világtörténelemben az első olyan generáció, amely generáció nem készül a jövőre, nem érdekli a holnap. És akkor azt mondta, de higgy el, minket tényleg nem érdekel a holnap. Hogyan lehet úgy egy életet élni, hogy az embernek nincsenek céljai? Hogyan lehet élni egy életet úgy, hogy nincsenek rövid távú és hosszú távú álmok? Úgy, hogy a mának a mában él, a pillanatnak, a percnek. Ja, hogy erre nem lehet közösséget építeni, hogy ez majd oda vezet, hogy meghasonlik a nagy közösség, az ország, az egy másik kérdés. Megérett ez a világ az evangéliumra. Amikor Karl Rahnert kérdezik, a híres katolikus teológust, hogy a harmadik évezred vallása milyen lesz, akkor ő azt mondta, hogy keresztény. Kinevették. Ő pedig csendesen csak annyit mondott, más választása nincs az embernek. Keresztény, nem római katolikus, nem is valamilyen kisközösségi, neoprotestáns. Keresztény, azaz krisztusi. Ha nem válik ez a világ krisztusivá, akkor vége ennek a világnak. Nem kellenek ide lángpallossal, seregestül alászálló angyalok, akik majd pusztítanak. Elpusztítjuk mi magunkat, angyalok nélkül is. És ez sokkal ördögibb, mintha ők jönnének. Sokkal világvégesebb. Pál és Barnabás hirdeti az evangéliumot a pogányoknak. Maga a szó, pogány, a latin paganusból származik. A paganus nem azt jelenti, hogy istentelen. Az istentelen az az ateista, de talán az ateista sem istentelen, hanem Isten tagadó. Az istentelen az, akinek nem számít se Isten, se ember. A paganus azt jelenti, hogy vidéki, aki távol van a fővárostól. A fővárosban már tudják, hogy mi az új, a hivatalos vallás. Mások még nem tudják, hogy mi a követendő irány. Aki pogány, az azt jelenti, hogy ő is megy egy irányba, de nem tudja, hogy mi a követendő irány. A követendő irány nem egyszerűen az, hogy elfogadjuk a másik ember másságát, aztán hagyjuk úgy élni, ahogyan él. A követendő irány az, hogy nem hagyjuk a másságában, hanem éppen a saját életünkön keresztül bemutatjuk azt, hogy mit jelent istenesen élni. Bemutatjuk azt, hogy lehet másképpen is, tartalmasabban, szebben jövőt építve élni. És ennek vonzása van, mert a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Terjed az Úr igéje. Akkor és ott terjedt, és most is terjed. Mi ez, ha nem evangélium? Nem evangélium az, hogy 2000 év után is van kereszténység? Ilyen sok nyomorúság, emberi bűn ellenére is? Istennek a gondviselő kegyelme ez. Nem kell, hogy az egész világ só legyen, és vakító világosság, de kellenek világító gyertya életek, és kell, hogy legyen ebben a világban megfelelő mennyiségű, só életű ember, hogy ízt adjanak ennek a világnak. És ha ez megtörténik, akkor teljesül az Isten akarata, és beteljesüli egyszer az ő országa. Hogy mikor? Ez Isten titka. Nem a mi dolgunk. Ez az ő illetékességi területe. Annyi azonban bizonyos, hogy az Isten munkálkodott ott és akkor, és munkálkodik most is. Mert az Isten ilyen titokzatos. Közöttünk van, és bennünk van. És aki felismeri azt, hogy az Isten az ő életének a része, az már nem fogvicsorítva akarja beteljesíteni a törvényt, hanem hálával, telt szívvel Jézus nyomdokába lép. Ez adja az igazi boldogságot az embernek. Imádkozzunk! Mindenható Isten, ébreszt bennünk hitet, és láttasd meg velünk, hogy örök élet beszéde a te igéd, amely mindennapi életünket is boldoggá teszi, ha engedelmesen követjük útmutatását az Úr Jézus Krisztus által. Amen.